Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltárunk első versét. A 92. Zsoltárunk első versét. 92. Zsoltárunk így kezdődik. Ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 238. énekünket énekeljük első négy versével. 238. ének első négy versét énekeljük. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk, az első négy versével énekeljük ezt az éneket. Isten tiszteletünk megáldása a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből, Sámuel próféta első könyvéből, az ötödik részből. Az ötödik rész első versétől a 12. verséig így szól hozzánk Isten igéje. A filiszteusok pedig vevék az Isten ládáját, és elvitték Ebenézerből Asdódba. És megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevívén azt a Dágon templomába, Dágon mellé helyezték el. És mikor az asdódbeliek másnap korán felkelének, imé Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvették Dágont, és ismét helyre állíták. Mikor pedig másnap korán reggel felkeltének, ímé Dágon ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És Dágonnak feje és két keze letörve a küszöbön valának, csak Dágon dereka maradt meg. Annak okáért a Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomába járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdódba minden mai napig. És az Úrnak keze az Asdód beliekre nehezedék, és pusztítja vala őket, és megveri őket fekélyekkel Asdódot és határait. Mikor azért látták az Asdód beliek, hogy így van a dolog, mondának, ne maradjon nálunk Izrael istenének ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágóra a mi istenünkre. Elküldének tehát, és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: mit csináljunk Izrael istenének ládájával? Azok pedig felelének: vigyétek Gátba az Izrael istenének ládáját, és el is vitték Izrael istenének ládáját. És történt azután, hogy elvitték, az úrnak keze igen nagy rémületére lőn a városnak, és megveri a városnak lakosait kicsinytől fogva nagyig, és fekélyek támadtak rajtuk. Elküldék azért az Istennek ládáját Ekronba, és lőn, hogy amikor Ekronba jutott az Isten ládája, felzúdulának az ekronbeliek, mondván: reám hozták Izrael istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet. Annak okáért elküldének, és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: küldjétek el az Izrael istenének ládáját, hogy térjen vissza a helyére, és ne öljön meg engem és az én népemet. Mert halálos rémület volt az egész városban, igen súlyos volt ott Istennek keze. És azok az emberek, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát köztünk. Jöjjetek, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked, hogy imádattal fordulhatunk hozzád most ebben az órában is. Kérünk téged, hogy legyen kedves előtted a mi hódolatunk, akkor tisztelünk téged és dicsőítjük a te neved. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül, te magad vagy az igazság, a szeretet, a kegyelem, a jóság, a szentség, az igazságosság. Köszönjük te néked, hogy föl sem tudjuk sorolni jellemzőidet. Áldunk most azért, mert Jézus Krisztusért tudhatjuk, hogy szeretsz minket, hiszen ő benne te jöttél el erre a földre, hogy megválts bennünket a bűntől, az örök kárhozat gyötrelmeitől, és megszerezd nekünk ő benne, ő általa, áldozata által a bűnbocsánatot, a veled való közösséget, szeretett kapcsolatot, melynek nincs vége ezen a földön a halállal, hanem tovább is tart örökkön örökké. Köszönjük te néked, hogy mint minket halálosan szerető és feltétlenül szerető Istenhez fordulhatunk. Kérünk arra, hogy most ezen az alkalmunkon is te szólalj meg, és te taníts minket, te helyesbítsd a mi gondolatainkat, te adj új gondolatokat, te add, hogy megismerhessünk téged jobban, mélyebben, és add, hogy hinni tudjunk benned, és a te drága üzeneteidben. Ha megvan ez a hitünk, akkor ezt erősítsd, hogy egyre mélyebben, egyre inkább tudjunk belé kapaszkodni abba, amit mondasz, és egyre inkább a te igéd legyen a mi hitünk. Kérünk arra, hogy áld meg most együttlétünket, külön-külön te ismersz minnyájunkat, ismered az örömeinket, ismered a bánatainkat, tudod az életünknek ezt a mostani szakaszát is, tudod, hogy mire van szükségünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk úgy, ahogy az nekünk a legjobb. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve az 512. énekünk második versét. Az 512. énekünk második versét, ami így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat. Adj lelkedből. Isten tiszteletünk alapigéjét a 115. Zsoltárból olvassuk. Leülve hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt. A 115. Zsoltárban így szól hozzánk Isten szava. Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget és kegyelmedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Azoknak bálványa ezüst és arany emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak, szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak, kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólnak az ő torkukkal. Hasonlók legyenek ahhoz, azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael, te az Úrban bízzál! Az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Áron háza, az Úrban bízzál! Az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Az Úr megemlékezik rólunk, és megáld minket. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, s megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat. Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. Áldottak vagytok ti az Úrnak, ki teremtette a mennyet és a földet. Az egek az Úrnak egei, de a földet az emberek fiainak adta. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállnak a csendességbe. De mi áldjuk az Urat, mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvérek, néhány vasárnapot szánunk arra, hogy a keresztjén hit ellen felhozott néhány észérvet megvizsgáljunk, megértsünk, és igyekezzünk feltárni, hogy mit válaszolhatunk ezekre. Nekünk magunknak is szükségünk van erre a kutakodásra, de azoknak is, akik esetleg ilyen frappánsnak tűnő intellektuális kifogásokkal hozakodnak elő társaságunkban, mert talán épp ilyenkor mondhatunk nekik valamit a Bibliáról, Jézus Krisztusról, megváltásról, a mi hitünkről. Láttuk már az elmúlt vasárnap is, és most is lássuk, értsük, hogy e megszólalásainak a célja nem az, hogy nem keresztjén embereket észérvekkel itten meggyőzzünk a tévedésükről, és rávezessük őket az Isten hitre. Célunk inkább az, hogy egyrészt elgondolkodjon arról, hogy az Isten, Jézus, Biblia ellen, a keresztjén hit ellen felhozott érve, elég gyenge lábakon áll. Másrészt azonban, és ez sokkal inkább a célunk, hogy a kifogással kapcsolatban álló bibliai üzenetről beszéljünk. Elmondjuk az ige üzenetét abban a biztos hitben, hogy nem az észérveinkben, hanem az Isten igéjében van az Isten ereje, ami által megvilágosítja egy kétkedő embernek, vagy akár hitetlenségét védelmező embernek az elméjét, és esetleg igaz hitre tudja őt is elsegíteni, eljuttatni. És lehetséges, hogy az Úr tényleg minket is használni akar a másikkal kapcsolatos üdvözítő tervének a megvalósításában. Ma egy újabb kifogás van előttünk, amivel találkozhattatok már. Nem egyszer, nem kétszer. Röviden így fogalmaztam meg, hogy Isten egy illúzió. Az emberi fantázia, az emberi képzelet szülötte, és nem valóság. Nem úgy valóság, mint hogy mondjuk mi itt valóságosak vagyunk, vagy a nap az égen valóságos, hanem csak egy képzeletbeli valóság, egy fantázia valóság, egy ábránd valóság. Az emberek azt mondják nekünk sokszor, hogy ezzel az ábránd képpen minket hagyjatok békén. Nem érdekel bennünket egy ábránd kép, egy illúzió, a ti istenetek. Nos, az ateista emberek egyik legrégibb és legerősebb érve ez, amivel úgy vélik, hogy teljes mértékben igazolhatják és védelmezhetik a hitetlenségüket, illetve önistenítő életvitelüket. egy olyan érv ez, aminek fái közé úgymond elrejtőzhetnek, mint ahogy elrejtőzött Isten elől ugye Ádám és Éva a bűneset után. Nézzük egy kicsit közelebbről először is a kifogásnak a lényegét. Ugye mindjárt ismeritek a régi jó diavetítőt, amivel egy diaképet vetítünk a vetítővászonra. Majdnem olyan, mint ez itt, csak kicsit más. Már egy gyerek is tudja, hogy a vásznon lévő képet nem a vászon hozza létre, hanem a gép vetíti oda azt a képet, amit beleraktunk. Ráadásul a beletett képet ugye megfordítva jeleníti meg. A szóban forgó kifogásnak a lényege ugyanez. Az ember a vetítőgép, aki önmagából kivetít egy képet, egy Isten képet, a mennynek a vásznára. A menny vetítő vásznára. A menny tulajdonképpen egy üres vászon, amit az ember népesít be, angyalokkal is, démonokkal is, sátánnal is, de Istennel is. Isten csak annyiban létezik, amennyiben az ember kivetíti őt a menny vetítő vásznára, saját magából. Oda képzeli Istent a menny vetítő vásznára. Ennyiben létezik, de egyébként valójában nem létezik, mint hogy valójában ez a kép se létezik. Most ezeknek a kivetített isteneknek a léte úgymond az embertől függ. Ha az ember elképzeli, akkor van. Ha nem képzeli, akkor nincs. Ennek az elképzelt Istennek tulajdonképpen mindegy, hogy milyen nevet is adunk. Lehet nevezni Allahnak, Istennek, Taónak, vagy Idnek, vagy bárminek. Tulajdonképpen a világ mindenféle istene nem tekinthető másnak, mint egy ilyen emberi alkotásnak. Ezeket az isteneket az ember aztán azzal a tulajdonsággal ruházza fel, ami éppen neki tetszik. Van, aki azt mondja, hogy ez személy, van, aki azt mondja, hogy nem személy, van, aki azt mondja, hogy szeretet, van, aki azt mondja, hogy igazság, van, aki azt mondja, hogy hatalom. Bármit rá lehet, hogy így mondjam, aggatni erre a kitalált, illetve elképzelt, kivetített Istenre. Az ember képes arra is, hogy ezzel a kitalált Istennel, vagy kivetített Istennel, mint valósággal számoljon. Tehát úgymond higgyen benne, féljen tőle, alázattal forduljon hozzá, igyekezzen megszerezni a jó indulatát, igyekezzen kiengesztelni, megpróbálja befolyásolni. Igaz, egy ábránt kép, de az ember valamilyen viszonyt kezdhet ő vele, az általa elképzelt Istenével. De mindezt ismétlem, egy olyan Istennel teszi az ember, ami nem több, vagy aki nem több, mint egy álomkép, egy ábránt, egy projekció. És az egész vallásoskodás tulajdonképpen templomba járással, Biblia olvasással, vagy bármivel, semmi más, mint egy nagy játék. Egy nagy játék. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ez hasznos játék, vagy nem hasznos játék. Valaki azt mondja, hogy ez a hit tulajdonképpen ebben a nem létező, hanem projiciált, Istenbe vetett hit, ez hasznos az embernek, mert például, ha nehézségekbe jut, akkor tud kihez fohászkodni. Igaz, hogy csak egy ábránt kép, de legalább tud hozzá imádkozni. Igaz, hogy nem létezik, de mégis, hogyha az ember beteg lesz, vagy gyászolni kezd, vagy valami, akkor mégis van kihez fordulnia. Egy ábránt kép, de legalább van kihez menni. De vannak, akik mást mondanak, és azt mondják pontosan, hogy ez egy nagy önámítás, ennek semmi értelme nincs, ez egy bénító, ez egy káros, ez egy ártalmas dolog, hogy tudnilik egy ilyen magunknak elképzelt Istenbe csak a legkisebb hitet, vagy bizalmat, vagy szeretetet is vessük, hogy ehhez imádkozzunk, ez egy fölösleges, egy teljesen rossz dolog, ezt el kell vetni. Nos, akár pártolja valaki ezt a dolgot, akár ellenzi, azért mind a két tábor megegyezik, hogy az Isten gyakorlatilag, vagy az Istenség nem létező, hanem csak egy hanem mint egy kép a vásznon. Egy kivetített kép a vásznon. Annyiban, csak ennyiben létezik. No hát, nagyjából ez lehet ennek a kifogásnak a lényege. Nézzük meg azonban másodszor, hogy honnan ered ez a kifogás. Honnan ered ez az elgondolás. Hogyha a forrás után kutatunk, akkor hamar rátalálunk, testvéreim, a 19. századnak három meghatározó gondolkodójára. Az egyiket úgy hívták, hogy Ludwig Feuerbach. 1804-ben született, és 1872-ben halt meg. A másik ember, az ismerősebb nekünk, ugye, Karl Marxnak hívják az illetőt. Ő 1818-ban született, és 1883-ban halt meg. A harmadik alak pedig bizonyos Sigismund Shlomo Freud, aki 1856-ban született, és 1939-ben halt meg. Nos, ők voltak azok, akik ezt a merész gondolatot felvetették, amivel aztán voltak épp meg is alapozták a 19.-20. századi ateizmust. Egészen röviden nézzük meg ezt a három embert, már csak azért, mert olykor nem árt, ha tudjuk ezeknek az Isten ellen, vagy Biblia, vagy hit ellen felhozott kifogásoknak a forrását, hogy honnan is jön ez. Lehet, hogy aki felhozza magát ezeket az érveket, az nem tudja, nekünk tudni kell. Nekünk tudni, jobban kell tudni, hogy miért mondja ő azt, mint hogy ő tudja. Na az első tehát Feuerbach, aki egy nagyon forrongó korba született. Az 1800-as évek Németországa az egy nagyon forrongó ország volt. Igyekeztek ott bizonyos haladó erők, politikai erők éppen Németországot egyesíteni, egy nagy liberális országgá alakítani. Egy nagy akadálya volt ennek a ténykedésnek, egy nagy erő, egy nagy társadalmi erő, ami nem akarta ezt. Nyilván a hatalmi hatalomnak a részesei sem nagyon akarták, de az egyház nem akarta, a német luteránus egyház nem akarta. Ők ellene voltak ennek az újításnak, és maradni akartak a régi rend mellett, maradjon Németország olyan, amilyen eddig volt. A haladó erők, akik leginkább, vagy forradalmi erők, akik leginkább a német egyetemeken összpontosultak abban az időben, találgatták, hogy mit lehetne csinálni, hogy megtörjék a német luteránus egyháznak ezt az ellenállását és befolyását. Na hát, nagyon kapóra jött nekik Feuerbachnak az érve. És Feuerbach megírta, 1841-ben adták ki az ő főművét, aminek az a cím, hogy a kereszténység lényege. És ebben ő indított egy frontális támadást a kereszténység ellen, mondván, hogy a kereszténységnek a lényege, az Isten, tulajdonképpen maga az Isten, az nem létezik, hanem csak az ember alkotja meg őt a maga képére. Ugye Feuerbach egyszerűen megjegyezhető a dolog, mert megfordította a bibliai tényállást. A Bibliában azt mondjuk, hogy Isten teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. Feuerbach azt mondta, hogy az ember teremti az Istent a maga képére és hasonlatosságára. Teszik ezt azért, mert elidegenedtek önmaguktól, mondta ez a gondolkodó, és amit magukban szeretnének látni, hát nem látják, ezért belevetítik azt egy kitalált lénybe, az istenségbe, az Istenbe. Vagyis olyannak képzelik Istent, amilyenek maguk szeretnének lenni, de nem lehetnek. Az ember vágyódik a gazdagságra, de hát nem tud gazdag lenni, kitalálja magának a gazdag Istent. Ez a könyvnek egyébként a legcinikusabb megjegyzés, hogy a szegény embernek gazdag istene van. Az ember szeretetre vágyik, nem szeretik, kitalálja magának a szerető Istent. Az ember vágyik a halhatatlanságra, hát megalkotja az örök Istent, vagy Jézus feltámadásának a dogmáját. Az ember vágyik a védelemre, de érzi, hogy kiszolgáltatott, nem tudja magát sem megvédeni, és nincs is, aki őt megvédje, hát kitalálja magának a védelmező, hatalmas Istent. És így tovább, és így tovább. Tehát az ember istene tulajdonképpen az ember ellentéte, ha szabad így kifejeznünk. Legegyszerűbb megjegyeznünk ezt a cinikus megjegyzést, amit idéztem az előbb. Szegény embernek gazdag istene van. Az ember istene semmi más, mint az ember legbelső az elidegenedett, magától elidegenedett ember legbelső vágyainak a megtestesítője. És ha az Isten, Istent magát, hogy így mondjam, az ember Istenét, ha tanulmányozunk, akkor abból nem róla tudunk meg valamit, hanem az emberről, aki alkotta őt. Az emberről árulkodik az Istene. Ha az Istennel kapcsolatos elképzeléseket tanulmányozunk, akkor az embert fogjuk megismerni. Ezt mondta Feuerbach, a teológia ezért antropológia. Az Istennel való foglalkozás valójában az emberrel való foglalkozás, mert az ember hozza létre az Istent maga fölött. És az az Isten, az róla, az emberről, a létrehozójáról árul el bizonyos dolgokat. A vallás középpontjába tehát nem Isten áll, mondta Feuerbach, hanem maga az ember. Mindig maga az ember, aki az Istent alkotja. Így már megértjük azt is, hogy Feuerbachnak miért az a sírfelirata, ami. Ez van a sírjára írva, hogy homo homini deus est. Az ember embernek istene. Hát ő volt az első, aki ezt a gondolatot, hogy így mondjam, szisztematikusan rendszerezve kifejtette. Követte őt, ugyanezen a vonalon mozogván, Karl Marx. Őt a londoni Highgate temetőbe temették el, 11 ember volt jelen a temetésén, köztük Friedrich Engels, a barátja, aki összefoglalta ott a sírja mellett Marxnak a tanításait, ezt hadd idézzem föl nektek. Ezt mondta Engels, Marx felfedezte az emberi történelem fejlődésének törvényét, azt az egyszerű tényt, hogy az embereknek mindenek előtt ennie, innie, ruházkodnia kell, fedél kell a feje fölé, mielőtt politizálhatnának, tudományt és művészetet művelhetnének, s vallást gyakorolhatnának. Hogy épp ezért a közvetlen anyagi javak termelése képezi azt az alapot, melyen az állami intézmények, a jogfelfogás, a művészet és az ember által elkövetett vallási eszmék épülnek. És ezért ennek fényébe kell magyarázni azokat, nem pedig fordítva. Vagyis egyszerűen a mi nyelvünkre lefordítva, az emberi életet, a gondolkodást az anyagi viszonyok határozzák meg. Ugye akik éltek abban az időben, sokszor hallottuk ezt a mondatot, hogy a lét határozza meg a tudatot. A mai fordításban már a lé határozza meg a tudatot. De hát ez voltaképpen ugyanazt jelenti. Ebből következik Marxnak a vallásról, illetve az Istenről alkotott képe is. Ő is azt gondolta, hogy az ember fantáziája magának az Istent. Isten valójában nem létezik, csak kitaláljuk őt magunknak, mégpedig azért, hogy megbirkózzunk a materiális életnek a nehézségeivel. Az igazságtalanságunkkal, ami ér minket, a szegénységgel, a szegénység okozta fájdalommal, a materiális nehézségekben, hogy így mondjam, az ember már nem tudja magát mivel vigasztalni, hát kitalálja magának a vigasztalót, az Istent. Nagy bújába, bajába eljut az Isten megalkotásához, és ő vele vigasztalja magát. Persze Marx nem csak idáig ment, hanem azt is mondta, hogy a vallás meg fog majd egyszer szűnni, ez az Isten képzelésünk, ez egyszer megszűnik, mégpedig akkor, amikor a fejlődésbe odáig jutunk, hogy a társadalmi viszonyokat, az anyagi viszonyokat megváltoztatjuk. Mert hogyha megváltozik maga az embernek az anyagi viszonyai, és mindenki jólétbe kerül, és minden jó lesz, helyre kerül, akkor megszűnik az igazságtalanság, a szegénység, a szociális különbségek, vagyis beköszönt a kommunizmus, akkor az embereknek már nem lesz semmi búja, bánata, és nem is találják ki maguknak Istent. Tehát föl kell számolni az anyagi nehézségeket, a magántulajdon viszonyokat meg kell változtatni, lassan vagy gyorsan, az mindegy, és ha megváltoznak a külső anyagi viszonyok, akkor az embernek egyszerűen nem lesz az az késztetése belülről, hogy ő magának vigasztalásul Istent találjon ki. A vallás elsorvad, elhal, mondta Marx. Ez is mindjárt itt elhal. Ja. Na, túlélte. Persze Marx mondott még egyet, amit megint jól ismerünk, hogy a vallás a nép ópiuma. Vagyis, hogy ezen azt értette, hogy nem annyira jó, hogy az emberek kitalálják maguknak az Istent. Ez nagyon-nagyon rossz dolog. Mert azok az emberek, akik maguknak így Istent kitalálják és vele vigasztalódnak, azok az emberek, azok a proletárok, azok a munkások, azok nem képesek a sorsukat a kezükbe venni, hanem azokat elkábítja ez az Isten, és azok megelégszenek azzal, ami van, és konzerválják a fennálló viszonyokat. Vagyis a vallás az Isten elképzelésével ezzel lefékezi a munkásosztálynak a harci vágyát, és ellene áll a történelem menetének, amelyik haladni akar a végső földi mennyország a kommunizmus felé. Vagyis lehet mondani azt is, hogy Marx azért erőteljesen szorgalmazta, hogy a vallást azt minél előbb kellene kiiktatni és megszüntetni. Hát a nézeteit valamivel radikálisabbá tette, sőt, hát olyannyira valamivel radikálisabbá, hogy már maga Marx ismert volna rá, egy bizonyos Vlagyimir Iljics Lenin úgy gondolta, hogy nem kell olyan nagyon sokat várni, hanem föl kell gyorsítani ezeket a folyamatokat, és forradalmat kell végrehajtani, és el kell söpörni az ellenállókat, meg a vallást is. Ennek már, akik itt idősebbek, tanúi voltunk, átélői voltunk, hogy nézett ki ez a gyakorlatba. A lényeg azonban most az, hogy Marx is ugyanezen a vonalon mozgott, hogy az Isten csak egy kitaláció, egy vágy, amit az ember a maga vigasztalására vetít ki a menny vetítővásznára. A harmadik alak, ugye Sigismund Schlomo Freud, aki ugyancsak nagyon szerette Feuerbachot, az első atyafit, akit emlegettünk. Ő így nyilatkozott róla, hogy a filozófusok között őt becsüli és csodálja legjobban, Feuerbachot. Van egy híres könyv, a Totem és Tabu, ezt 1913-ban adta ki, ebben részletesen kifejti a vallásnak a kezdetéről, a forrásáról vallott nézeteit, ugye tudományosan a vallás pszichogenezisiről vallott feltételeit, nézeteit, és ő azt mondja, hogy az ember bizonyos vágyakat, érzéseket lenyom a, úgymond a tudatalattiába, ami az ő találmánya volt, és a tudat alattiban ezek az oda lenyomott, lefolytott különböző érzések, gondolatok, elképzelések, ezek úgy törnek ki az emberből, mint Isten elképzelések. Például, mint Isten elképzelések. Vagyis a tudat alattinak a pszichikai erői azok, amik arra késztetik az embert, hogy magának egy Istent képzeljen el. Most nem akarlak ezzel benneteket untatni. Elég érdekes gondolatokkal állt elő, amit egyébként azóta a saját kollégái cáfoltak meg. Minden esetre ez az ember 1920-tól, tudnélik Freud, úgy számolják, hogy körülbelül 1920-tól hatni kezdett az amerikai értelmiségére, és aztán nem csak ott, hanem egyszerűen olyan befolyást gyakorol az egész emberiségre, az embernek a gondolatrendszere, amit azt mondják, hogy szinte lehetetlen felülmúlni. Tehát én azt gondolom, hogy Jézus felülmúlta, de a mai embereknek a legnagyobb része szinte készpénznek veszi, különösen akik nem tájékozottak a pszichológiába vagy pszichiátriába, egyszerűen készpénznek veszik ezeket, van tudatalatti, van felettesén, a pszichoanalízis, az Ödipusz komplexus, mindezt úgy kezeljük, mintha ilyen abszolút igazságok lennének, pedig ezek mind Freudnak a hipotézisei voltak, amiket ő se tudott egyébként bizonyítani, és egyébként más se tudott bizonyítani, sőt, mások teljesen más véleményen vannak, mint ő. Nos, ő is tehát ezen a véleményen volt, hogy hát Marxsal ellentétben nem az anyagi viszonyok késztetik az embert arra, hogy Istent képzelje magának, hanem a saját tudat alattia kényszeríti, hogy így mondjam, az embert arra, hogy valamiféle Istent képzelje magának. Na hát ennél a három gondolkodónál találjuk ennek a ma kifejtett kifogásnak a forrását. Ezek az emberek, testvérek, erősen meghatározták az egész 20. századot. Sőt, most már 21. századot is lassan ugye itt vagyunk, és nem tudtuk lerázni magukról ezeknek az embereknek a hatását. Egy csomó ember még viszi magával azokat a gondolatokat, gondolat együtteseket a szívébe, a lelkébe, amiket ezek az emberek mondtak, tanítottak. És nem tud tőle elszakadni, és az ateizmusában valami egészen természetes dolgot lát, és a vallásba pedig valami abnormális, valami az ember természetétől abszolút idegen dolgot. Itt egy olyan gondolattal állunk testvérek szemben, amire én kimerem jelenteni, hogy nem is lehet emberi okoskodással legyőzni. Ezt egyedül Isten igéjével lehet legyőzni. Egy olyan szellemi harc van itt, amiben nem lehet az emberi érvekkel feltétlenül győzelmet aratni. Egyedül Isten igéje képes ezeket a gondolati erődítményeket, hogy így mondjam, mint egy ilyen nagy hatékonyságú fegyver szétrombolni az emberi fejekbe, az emberi szívekbe, a közvéleménybe. Nézzük tehát, hogy mit tudunk bibliai szempontból mindezekre mondani. Először is, testvérek, elmondhatjuk, hogy ezek a gondolkodók, akiket most itt említettem, eleve ateisták voltak. Ezek az emberek nem a kutatásaik során jutottak oda, hogy ateisták lettek, hanem már eleve azok voltak. Kutatásuk csak a kiindulási pontjukat erősítette meg, és ez egy alapvető eljárásbeli, módszerbeli hiba. Aztán rámutathatunk arra például, hogy ezek a gondolkodók általánosítanak. Valójában mindegyikről tudjuk, hogy nem olvasott el egyikőjük se egy valamire való vallási művet. Amit olvastak, például Freudról kiderült, hogy olvasott ilyen vallásról szóló műveket, de azok meg olyan könyvek voltak, amik már rég ideig aktualitásukat vesztették. Abban a korban nagyszerű könyveknek számítottak, de aztán a vallástudomány maga messze fölülmúlta, használhatatlanok ma azok a könyvek, amikről ő is a vallás ismereteit úgymond merítette. Aztán beszélhetünk különböző logikátlanságaikról, mert például azért, mert vágyunk valamire, az nem biztos, hogy nincs. Tehát önmagában ez, hogy valamire vágyódunk, az egyáltalán nem biztos, hogy egy nem létező dolog. Miért ne létezhetne az, amire vágyunk például? Beszélhetünk arról, hogy a saját kollégáik már régen felülbírálták őket, és ezeket a gondolkodókat már tulajdonképpen saját ateista társaik is túllépték, és megcáfolták. Minden esetre mindezekkel nem vagyunk előrébb. Egyszerűen legfeljebb arra jó, hogyha ezeket tudjuk, hogy nem ijedünk meg annyira ezektől a gondolkodóktól, hogy hú, hát most mit mondjunk mi ezekre. A következő, amit úgy tehetünk, testvérek, hogy ne nagyon ijedjünk meg, azon túl megerősíthetjük azt, amit ők mondtak. Most ez egy nagyon meglepő fordulat a számotokra, mert nekem is az volt, akkor készültem. Tulajdonképpen megerősíthetjük azt, amit ezek az emberek mondtak. Egy létező jelenséget vettek ők azért észre. Valóban úgy van, hogy sokan egy Istent vizionálnak maguknak. Figyeljétek meg! Sok embernek az Istene valóban nem más, nem több, mint egy saját maga által elképzelt istenség. Azt is tudjuk, hogy ez miért van így, hogy az ember magának egy ilyen istenséget képzel, nem a materiális körülményei miatt, meg nem is a tudatalattiába folytott tartalmak miatt, hanem azért, mert az ember értelme megromlott, de annyira azért nem, hogy ne tudna magának Istent képzelni, Istent gyártani. Calvin mondta az emberi elméről, hogy egy istengyár, egy bálványgyár. Mert bibliai kifejezéssel élve ezek az istenek, amit az ember képzel magának, és oda vetít a menny vetítő vásznára, ez egy bálványisten. Tudjuk, hogy a filiszteusokról, ugye felolvastuk ezt a szakaszt, ők is vizionáltak maguknak egy istenséget, ezt úgy nevezték el, hogy Dágon. Ez a Dágon. De hát a Bibliában találkozunk még ilyen bálványistenekkel, és a Biblia azt mondja itt a 115. Zsoltárban is, amit felolvastunk, hogy ezek tulajdonképpen valóban nem léteznek. Ezek vizionált istenek, akiknek lehet valami szoborba valami, nem tudom, emléket állítani, vagy megfoghatóvá lehet őket tenni, de valójában szájuk van, de nem szólnak, kezük van, de nem csinálnak semmit, lábuk van, de nem mennek sehova. Ezek tehetetlen semmik. De nagyon sokszor, testvérek, ma már az emberek nem így csinálnak maguknak egy istent, hogy valami kézzelfogható szobrot állítanak föl, bár ilyen is van, hanem gondolatokból eszkábálnak maguknak egyet. Gondolatokból. És előjönnek azzal, hogy az én istenem az ilyen, meg olyan, meg amolyan. És elkezdik mondani, hogy milyen az ő istenük. Az tiszta szeretet. Hát az Isten az csak az én istenem, az szeret mindenkit, mindegy. Ez nem ítél senkit, az mindenkit magához öle, mint egy szelíd, szenilis öreg bácsi ücsörög a mennybe, és mindenkit gyertek keblemre, drága gyermekeim. Hát igazság ugyan már, nem, szeressük egymást, gyerekek. Ez az Isten képe. Sok embernek, egy magának kreált Isten kép. Más meg más, más meg úgy képzel el, hogy aj, az Isten az egy ilyen szúrós szemű bácsököt, nézegeti az életünket, aztán lát valamit, egy nagy bunkós botal a kezébe, ugye oda csap egyet a fejünkre, hogy megbüntessen bennünket. Mert az az ítélő Isten, az egy kegyetlen, az vigyázni kell vele, hogy mit mond az ember, mert mindjárt majd valami bosszút áll rajta az Isten, és elképzeli magának az ember ezt a fajta istenséget. Saját magából, a saját gondolataiból farag magának egy dágont, idézőjelbe teszem most ezt a szobrot. Ezek a gondolkodók, akiket észrevettünk itten, ezek az emberek, testvérek, ezt észrevették. Ők meg ezt vették észre, hogy nagyon sok emberre igaz ez, hogy maguknak csinálnak egy istent az emberek. A maguk képére és hasonlatosságára formálnak, a maguk igényei szerint formálnak, és utána ebbe hisznek, ennek szolgálnak, ezt dicsérik, ezt ajnározzák. Most le kell szögeznünk azonban, testvérek, egy kicsit tovább lépve, hogy Isten nagyon jól ismeri az emberi elmének ezt a bálvány eszkábáló képességét, és éppen ezért megtiltotta az embernek, hogy ezt csinálja. Ezt el kell tudnunk, ezt meg kell jegyeznünk erősen, hogy Isten ezt megtiltotta nekünk. Hogyha az ember magának, akár anyagból, akár szellemi gondolatokból eszkábál egy Istent, akkor ezzel bálványt csinál magának, és ezt a ténykedést az Isten megtiltotta. Ha ezt csináljuk, bűnt követünk el. Ha az Isten haragját vonjuk magunkra. Emlékezzetek vissza, hogy Izrael a pusztába csinált magának egy Istent, ugye? Pontosan ők azt gondolták, hogy az ő igazi Istenük egy aranyborjú képébe. Hát Isten nem örült ennek a ténykedésnek, ahogy tudjátok a történetből. Isten megtiltotta, hogy róla bármilyen formát alkosson az ember, akár anyagi formába, de még azt is, hogy szellemileg őt vagy gondolatokból összeállítsuk, mint egy ilyen puzzle darabokból, összeeszkábáljuk magunknak az ő alakját. Meg van tiltva nekünk a 10 parancsolatból, hogy ezt tegyük. De más helyeken is, a Szentírásban, Mózes könyvében, sokszor a Zsoltárok könyvében, most nem akarok ezekbe belemenni. Higgyétek el, hogy így van. Isten megtiltotta az embernek, hogy a menny vetítő vásznára Istent projiciáljon, Istent vetítsen ki. Megtiltotta nekünk. Haragszik ránk, ha ezt csináljuk. Ha ilyet csinálunk, bálványt csinálunk magunknak, egy nem létező Istent eszkábálunk magunknak. És Isten tudja azt is, hogy miért tiltja meg ezt. Azért, testvérek, mert mi ilyenkor, ha így csinálunk magunknak egy Istent, akkor egy olyan Istent képzelünk magunknak, aki távol tart minket az igazi Istentől, és az ő összes javaitól. Ezek az általunk elképzelt, akár gondolatokból, akár anyagból farigcsálj valaki, ezek tőle elválasztanak bennünket, az igazi Istentől és az ő javaitól elválasztanak minket. Mi átvisszük ezekre az emberekre, ezekre az isteneinkre a hitet, a bizalmat, ahelyett, hogy neki adnánk. Isten tehát, jegyezzük meg, nem fogadja el ezeket a mi általunk is készített, elképzelt bálványisteneket. Kimutatja a Bibliába sokszor itt a Dágonnal kapcsolatban is, hogy ezek semmik. Ott van a szövetség láda, ami az Isten trónjának számít a Szentírásban, leesik előtte a Dág. Nem a szövetség láda előtt, hanem az Isten előtt, aki ott van. Nem állhat meg a Dágon. Amikor Egyiptomból jön ki az Izrael népe, ott 10 csapás van, tudjátok. A 10 csapást, hogy alaposan megvizsgálja valaki, kiderül, hogy Egyiptom 10 legfőbb istenének a nevetségessé tétele mindegyik, mert azt hitték az egyiptomiak, hogy azok az istenek, azok meg tudják őket védeni, ettől meg attól meg amattól, és nem tudták őket megvédeni. Isten mindig kimutatja, hogy az ember által kreált Isten nem Isten, az semmi hozzá képest. Ugyanakkor, testvérek, megint egy kicsit tovább lépve, fel kell idéznünk, hogy Isten, a valóságos Isten kinyilatkoztatást adott magáról, a proféták által, történelmi tettekben, írott formában is, de adott magáról egy igazi képet, egy megfogható képet a názáreti Jézusnak a személyébe, testvérek. A názáreti Jézusnak a személyébe. Ő nem valami szellemkép volt, hanem húsvér valóság, könnyekkel, éhséggel, fájdalommal, vérrel, nevetéssel, evett és ivott. Jézusnak, mint valós embernek és valós Istennek, a történetisége döntő fontosságú a számunkra, testvéreim. Nem véletlen, hogy se Feuerbach, se Marx, se a másik Schlomo Freud nem foglalkozott Jézussal. Lazán kikerülték őt, hogy így mondjam. Elcsusszantak mellette. Ahelyett, hogy szembenéztek volna vele. A Biblia az ő személyét elénk állítja, és amiket az apostolok újra és újra elmondanak, hogy ők nem valami képzelet szülte dolgokat mondanak el Jézusról, hanem ők látták, ők hallották, ők megragadták, megfogták Jézust. Ők tudták érinteni őt, ahogy mondja az írás. Tehát Jézusba, testvérek, ahogy Jézust látjuk a Bibliából, benne kell nekünk, hogy így mondjam, keresgélni az igaz Istennek a képmását. Most az más kérdés, hogy valaki a Bibliának elhiszi-e azt, amit Jézusról a Biblia mond. De hogy a Biblia Jézusról, mint valóságos emberről és valóságos Istenről beszél, ezt kétségbe vonni elég nehéz. Sőt, hát, hogy így mondjam, lehetetlen. Nem is véletlen az, hogy annyira támadták az emberek, és támadják mind a mai napig, még a Bibliát is. Figyeljétek meg, hogy valami sötét erők vannak itt a háttérben. Mert nem csak, hogy Jézussal nem törünk, hanem a Bibliát is támadjuk, és az embereknek, akik az Istent keresnék, vagy vágyódnának utána, egyszerűen még az eszük ágába nem jut, hogy a Bibliát kéne a kezükbe venni, mert a Biblia, ezt hallják mindenhonnan, már nem tudom hány évtizede, egy semmi. Az egy hazugság, egy átdolgozták, azt már átírták, meg ide, meg oda. Nem igaz, testvérek, felejtsük el ezt. Egy nagy, merő hazugság az egész, amit mondanak nekünk erről. A Bibliát soha senki nem cáfolta meg. Annak az állításait senki nem bizonyította be, hogy ne lenne igaz. Sőt, egyre inkább, minél inkább előre haladunk, mindig az bizonyosodik be, hogy úgy van, ahogy le van írva. Most testvérek, ha igazán látni akarjuk az Istent, akkor Jézusra kell néznünk. Hogy tudunk ránézni? Nem úgy, hogy elképzeljük, hanem úgy, hogy a Bibliába nézünk. Ezért azt mondom nektek, és ti is ezt képviseljétek mások felé, hogy a Bibliát vegyétek a kezetekbe. Foglalkozzatok a Szentírással. És ebből megismerhetitek az Isten igazi lényét. Jézus Krisztus személyén keresztül, Jézus Krisztus személyében. Benne látjátok meg, hogy az Isten, a valóságos Isten nem egy illúzió, nem egy álomkép, hát nagyon is meg lehetett fogni, nagyon is valóságos valaki. Igaz, hogy vannak olyan istenek, akiket az ember ötlik ki magának, de a Biblia Jézusa, és Jézus Krisztus atya, és a Szentlélek nem ebbe a kategóriába tartozik. Olvassátok a Bibliát, kutassátok a Bibliát, és meg fogjátok rajta keresztül ismerni az igazi Istent. A nem egy elképzelt Istent, hanem az igazi Istent. Használjátok ebbe az eszeteket is. Ahogy a Béreljakról olvassuk, hogy vizsgálták a Bibliát, hogy úgy van-e, illetve az apostol ige hirdetését, de vizsgálták az eszükkel, hogy úgy van-e, ahogy ott van, ahogy elhangzik. Foglalkozzatok értelmesen az igével, és miközben próbáljátok megérteni, nézzétek az integritását a Szentírásnak. 6000 év alatt íródott. Hogy lehet, hogy ennyire egybehangzó? Vizsgáljátok meg azt is, hogy lehetséges, hogy a hétköznapi tapasztalatainkkal is teljesen egybevág, ami a Bibliában van, mert egybevág a tapasztalatainkkal. Ha olvassátok a hindu könyveket, vagy nem tudom melyik vallásnak a könyvét, az lesz az érzésetek, hogy ez nem erről a világról szól. Nem tudjuk, miről szól. Valami misztikus, nem tudom én miről. A Bibliát olvasok, akkor úgy érezzük, ez a mi életünkről szól, ez rólam szól. Ez én vagyok. Ez az én környezetem, ez az emberekről szól, akik körülvesznek engem. Ez a valóságot írja le. Nem mitosz ez, nem mese ez, nem legenda ez. A valósággal is vessétek össze, ne csak az integritását vizsgáljátok értelmesen. És amikor így kutatjátok, testvérek, akkor rácsodálkoztok majd egy pillanatba csak arra, hogy valami hatást gyakorol rejátok is a Biblia. Elkezd hatást gyakorolni, és a hatása abba van, hogy nem csak, hogy elkezditek megismerni, hanem elkezdtek valahogy az üzenetében hinni, bízni abba, ami ott van, ami megvan írva. Sokan úgy vannak, hogy előbb szeretnének, hogy így mondjam, hogy valaki meggyőzze őket a Biblia hihetőségéről, igazságról, majd utána hiszünk benne. De nem így működik a dolog. Hanem úgy van, hogy először foglalkozunk az igéből, és az ige maga fog ránk hatni, és meggyőzni minket arról, hogy én igaz vagyok. Én bennem bízhatsz. Ez így van. Hatni fog ránk, testvérek, az írás. Hatni fog ránk az írás Istene, Jézusa. Azokban a szavakban, azokban a mondatokban, amiket olvasunk. Nagyon sokan, nagyon hamar idáig eljutnak, mások egy kicsit később jutnak el ide. De elkezdenek bízni a Bibliába. Sőt, testvérek, ez az igének az igazságába való hit mellé csatlakozik még egy tapasztalatunk. Ahogy olvassuk a Szentírást, egyszer csak úgy érezzük, hogy hozzám szól az Isten ezen keresztül. Egy személyes megszólításként élem át, vagy értem meg az igét. Beszél a Biblia például a megváltás szükségességéről. Hát az nekem van rá szükségem. Beszél a bűnről. Hát én vagyok az a bűnös. Beszél Jézusról, aki megvált. Hát nekem van rá szükségem, hogy beszél a hitről. Hát az én hitetlenségemről van szó, amiben hitté kéne átfordulni, és már át is fordul. Engedelmességet kér az Isten tőlem. Hát én nekem kell engedelmeskedni. Nekem. Valahogyan, testvérek, ha olvassuk a Bibliát, akkor nem csak egyszer csak úgy hatni kezd ránk, hogy igaznak tartjuk, hanem elkezdjük személyes megszólítottságként is megérteni, amit mond. Nekem szól az ige. Sőt, eljutunk oda, testvérek, hogy az ember rábízza magát erre az Istenre. Végül eljut oda az ember szíve, lelke, hogy egyszer azt mondja, hogy én nekem kell, ez az Isten kell, ez a Jézus kell. Azok, amik ott a vásznon vannak, az nem kell. Ez a szerető öreg bácsi, meg ez a bunkós botos, az seg, nem kell. Nekem az kell, az igazi, a Jézusi, az Isteni, aki a Bibliában van. Az a valóságos Isten, és én rábízom magamat, vagy más kifejezéssel élve, befogadom a szívembe őt. Nem én projiciálom őt, hanem őt fogadom be magamba, hogy ő legyen az én Uram, az én Istenem, az én megváltóm. Testvérek, a lényeg, hogy az emberben ezt a fajta felismerést, megismerést, istenismeretet nem egy másik ember váltja ki, nem egy testület váltja ki, nem egy nem tudom ki váltja ki, nem is az körülmények váltják ki, hogy most ő szegény, vagy nem tudom, és akkor most eljutott, tudod, hogy nem is a tudatalattiának a kényszerei váltják ki, hanem az Isten igéje maga váltja ki, hogy elkezdem őt megismerni, bízni benne, sőt, rábízni magamat, és átadni neki magamat, az egész lelkemet, egész lényemet, egész valómat. Most testvérek, talán, hogyha valakivel beszélgetünk, ezeket a dolgokat egy kicsit talán még személyesebbre is fordíthatjuk, és egy bizonyságot tehetünk úgy, hogy elmondjuk, hogy nálunk ez, vagy velünk ez hogy történt. Most én is elmondhatnám nektek, hogy velem is ez így történt. És ti is elmondhatjátok valakinek, hogy hogy változott meg valami. Volt nekem elképzelt Istenem, de hát kiderült, hogy azok nem Istenek. De valahogy egyszer a Biblia közelembe jött. Valahogy egyszer elkezdtem olvasni, törődni, és egyszer csak nem tudom, hogy meg mi, de elkezdett rám hatni maga az írás, amiben maga az Úr van jelen, az igazi Úr. És egyszer csak elkezdtem érteni, hogy igen, ez igaz, és elkezdtem hinni és bízni benne, hogy ez megáll, ez szilárd igazság, sőt, elkezdtem bízni abban az Istenben, aki ott beszél, hozzám beszél, velem beszél. Az én Uram, az én Istenem, az én Teremtőm, az én gondviselőm. És én nem akarok nélküle élni. A bálványaim nélkül köszönöm, jól megvagyok. De nélküle nem akarok élni. Testvérek, tegyünk így bizonyságot mi is, ami valós Istenünkről. Látjátok, ezek a kritikák, amik elhangzottak, valójában nem az igaz kereszténységre vonatkoztak. Furcsa dolog ez. Se Feuerbachnak, se Marxnak, se a Freudnak a kritikai észrevételei nem találják el az igazi kereszténységet. Az igazi kereszténység megmaradt. És a legkevesebbet se ártották. Amit ők eltaláltak, az egy álkereszténység, egy hamis kereszténység volt. Azt eltalálták, elsüllyedhetne már végre egészen. az igazi kereszténység az még az ő korukban is, és a világ végezetéig föl fog állni. És valóság lesz. Kívánom, hogy mindnyájan ebbe az igazi keresztjén táborba tartozó emberek lehessünk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy téged nem mi képzelünk el, mi téged el se tudunk képzelni. Te minden képzeletet felülmúló vagy. És olyan csodálatos, hogy mi nem magunkból alkotunk meg téged, hanem úgy tanulunk megismerni a Bibliából, a te kijelentésedből, mint egy lépésről lépésre. És állandóan meglepetésekbe ütközünk, mert teljesen más vagy, mint amilyennek elgondolnánk magunktól. Te mérhetetlenül több vagy, mérhetetlenül gazdagabb vagy. Te fölfoghatatlan vagy a számunkra. Köszönjük te néked, Urunk, hogy te szét tudod törni a mi bálványisteneinket, és el tudod érni a te igéd által, hogy azok az arcra estek, és letörik a kezük, lábuk, és nem marad belőlük semmi. Köszönjük néked, hogy fölmagasodhatsz nekünk, te magad, aki az igaz, valóban létező Isten vagy, aki nem a mi elménk kitalációja vagy, nem az anyagi körülményeinktől vagy, a lelki állapotunktól függő valaki vagy, hanem aki tőlünk teljesen függetlenül valóban létezel, aki alkottad ezt a mindenséget, aki eljöttél erre a földre, és megmutattad itt magad anyagi formában is Krisztusban, és ő benne érzékeltetted velünk, hogy szeretsz minket, és azt akarod, hogy veled éljünk, és ne bálványokkal legyünk tele, és ne bálványt képzeljünk magunknak, és ne is ateista módon éljünk, hanem valóban veled. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindenről kiderül az, hogy mennyire hazug, mennyire álságos, mennyire megbízhatatlan, de a te szavadról és te rólad ez soha nem fog kiderülni, mert te magad vagy az igazság. Segíts, Urunk, hogy megismerhessünk téged egyre jobban, egyre mélyebben. Add, hogy személyes megszólításként éljük át a te igédet, és add, hogy egészen hívő emberekké lehessünk, akik nem a maguk által elképzelt Istenbe hisznek, hanem akik benned hisznek, a valóban létezőben. Kérünk téged, hogy munkálkodj ezen a te dicsőségedre, itt a mi gyülekezetünkben, a mi életünkben is. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a te közelségeddel, vigasztalásoddal azokat, akik szomorú szívvel jöttek közénk, mert elmúlt héten kedves szerettüktől búcsúztak. Kérünk, hogy vigasztalásoddal, erőddel, békességeddel áld meg az ő szívüket, életüket, és pótold azt, akit elveszítettek, akit elvettél közülük. Kérünk, hogy áld meg a betegséggel küszködő testvéreinket, a te gyógyító szereteteddel, légy közel hozzájuk, akár otthon, akár kórházban vannak. Állíts talpra őket, hozd vissza ide őket közénk, ha ez a te terved, és dicsőítsd meg magad gyógyulásukban. Lelkileg légy az ő erősségük. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünk kicsinyeit is. Kérünk munkálkodj a gyerekeinkbe, a fiatalokba, hogy igazán téged ismerő és benned hívő emberek valódi keresztjének lehessenek. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hogy munkálkodj és te törd össze az ateizmusnak a valóságát, és fordítsd át a mi népünket nem egy bálvány tisztelet felé, hanem önmagad megismerés és az önmagad hite és követése felé. Adj igazi, hozzátérő szívet, lelket sok-sok konfitársunknak. Köszönjük te néked, hogy ezt is rád bízhatjuk. Áldunk azért, mert meghallgatod a mi könyörgésünket, Krisztusunk nagy nevéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hallgassátok meg a hirdetéseket! Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottaink voltak. Február 22-én 14 órakor Bordányban búcsúztunk dr. Fóris Erzsébettől, akit 91 esztendős korában szólított el közülünk az ő teremtője. És ugyancsak az elmúlt héten búcsúztunk Kasziba Károlyné született Diós Juliannától is, aki 85 esztendős korában távozott szerettei közül. Az ő temetése február 24-én 15 órakor volt az újszegedi temetőben. Isten békességét és vigasztalását kívánjuk a kedves itt maradott családtagoknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottaink vannak, a jövő héten is sírok mellett kell megállnunk. Ábrahám Éva, dr. Erdei Péterné március 2-án lesz a temetése a belvárosi temetőben 11 órakor. A másik halottunk dr. Olasz Sándor, március 2-án lesz az ő temetése 15 órakor az újszegedi temetőben. Isten békességét kívánjuk az elköltözöttek hozzátartozóinak, az itt maradottaknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a nyári hét jelentkezése az lassan lejár. Már a múlt héten rám telefonáltak Pilis Csabáról, hogy jelezzük, hogy körülbelül megyünk, nem megyünk, hányan megyünk, hányan nem megyünk, mert mások is mennének erre az augusztus 15-től 20-ig terjedő időben erre a hétre, tehát augusztus 15-től 20-ig gyülekezeti hét. Kérem, hogy jelentkezzenek, akik el akarnának jönni. Gyerekbarát a hely, kis szobák vannak, két-három fősek a szobák, kényelmesek, szép csöndes hely, és együtt lehetünk egymással és az ige körül. Aki kisgyerekekkel jön, annak is jó helye van, jó helye lesz ott. Az egész kicsikért azt hiszem, hogy nem is kell fizetni, a nagyobbacskákért meg azt mondták, hogy majd megállapodunk, hogy kell-e vagy nem kell, vagy hogy és mint kell. Rugalmasan kezelnek ott bennünket. Hátul van egy papír, és ott lehet akár Áginál, vagy a Szilva Laci mellett ott van kitéve föliratkozni. Kérem a testvéreket, hogy ne éljünk vissza az ottaniaknak a türelmével, hanem aki eldöntötte, hogy jön, az iratkozzon föl. Hogyha nem érjük el azért ezt a 20 főt, akkor viszont nem tudunk elmenni, akkor hadd menjen más helyettünk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat meg fogjuk tartani. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, ha csak Isten éltet bennünket. Hirdetem még azt, hogy aki befizetést tett az Isten kezében alapítvány részére, annak a Lupsa György testvérünk elkészített egy igazolást a befizetéséről, de ezt a befizetést nem lehet már most semmilyen adókedvezményre használni, mert ez így van a törvényben, viszont mégis, ha valaki szeretné ezt az igazolást megkapni a befizetése után, hogy ennyivel támogatta, azt Gyuri elkészítette, és tőle át lehet venni. Végül még egy hirdetnivalónk van, ezt a gondnoknénk, Pauk Jánosné terjeszteni elő. Hallgassuk meg őt figyelemmel.
Kedves gyülekezet, elsősorban most az asszony testvérekhez és a lányokhoz szeretnék szólni. Zsófika a lelkészné elején fölállította, illetve megírta nekünk azt a gyülekezeti modellt, ahogy kellene dolgoznunk, illetve kellene itt egymásért élnünk. Ennek egy nagyon szép címe van, gyülekezeti gondoskodás, gondoskodó gyülekezet. Ez nagyon sok mindent magába foglal, én nem szeretném szaporítani a szót. A már működő és hamarosan beindítandó szolgálatokról van, lenne itt szó, és van itt szó. Mint tudják a gyülekezeti tagok, hogy nagyon sok szolgálati terület van a mi gyülekezetünkben is, és ez azért jól működik, de természetesen mindig szeretnénk az Úrnak és egymásnak többen adni, jobban szolgálni, ezért azért vannak még hiányosságaink, és ezt szeretnénk időközben folyamatosan betölteni. 12 ilyen szolgálati területet sorolt föl itt Zsófika, gondolom erről majd Zoltán a lelkészünk fog máskor szólni. Én csak arról a területről szólnék most, ami egy kicsit ránk bizatott. Ennek a neve az, hogy szorgos kezek csoportja. És úgy, ahogy van, én föl is olvasom, mert ennél jobban nem tudom összefoglalni. A szorgos kezek csoportja, szorgos kezek csoport önkéntesei végzik az asztalok körülötti szolgálatot. Az Isten tiszteleteket, bibliaórákat, hittanórákat követő teázás, a szendvicskészítés, a gyülekezeti ebédet, a csendes napok étkezéseinek előkészítése és lebonyolítása az önként vállalt feladatuk. A szorgos kezek csoport biztosítja szükség esetén a gyülekezeti gyertyában étkeztetését is. Ők felelősek az úrvacsorai edények rendbetartásáért is, ennek a csoportnak a tagjai bonyolítják a gyülekezet javára rendezett, a gyülekezeti kapcsolatokat is élénkítő adventi jótékonysági vásár. Ők gondoskodnak vasárnaponként a templomi virágokról, az ünnepi és egyéb dekorációtól, gondozzák a templomi növényeket. Nem utolsó sorban a szorgos kezek csoportra mindig szükség van a gyülekezet épületeinek rendbetartásakor, az évi két nagy takarításban és egyéb rendkívüli munkákban is. Nagyon röviden azt szeretném kérni a kedves asszonytestvérektől, hogy akik ebbe a szorgos kezek csoportjába szeretnének úgymond tartozni, és úgy gondolják, hogy akármelyik területen takarítás folyamatos, vagy alkalmankénti, és stb., amit le van írva, ezekben tudnának segíteni, ehhez tudnának kapcsolódni, akkor gondolják át, és talán jövő vasárnap, így Isten tisztelet után egy pár perce itt maradnánk, és fölajánlhatnák akkor az asszonytestvérek, lányok azt a területet, amire szolgálni szeretnének, az elsősorban az Úrnak és egymásnak, a gyülekezetnek. Előre is köszönjük a felajánlásokat, a hozzáállásokat, és senki ne gondolja magáról azt, hogy ez meghaladja az erőmet, mert ha egyedül csinálja valaki, biztos. De ha összetartunk és sokan dolgozunk együtt, akkor eloszlik a munka, és bizonyára, hogy jól tudunk együtt működni, és jól tudjuk elvégezni ezeket a feladatokat. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel. A 393-as énekünket, ne csüggedj el kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. 393, mind a két versét énekeljük el, és utána pedig a himnuszunkkal zárjuk le Isten tiszteletünket.
Thank you.
békesség.